kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye mély fájdalommal értesült arról a gyalázatos cselekedetről, amely során ismeretlen tettesek felgyújtották a Palágykomoróz községben található Istenszülő születése görög katolikus templom sekrestjéjének ajtaját. Ez a szentségtörő tett nem csupán az egyházi tulajdon elleni bűncselekmény, hanem mély sebet is ejtett Kárpátalja lelki békén és közösség életén. E nehéz pillanatban különös közelséget érzünk mindazokhoz, akiket mélyen megsebzett ez az incidens, írták. Ilyen időkben arra vagyunk hivatottak, hogy tanúságot tegyünk Krisztus szeretetéről és igazságáról, anélkül, hogy engednénk a gonosz provokációinak, tették hozzá a közleményben, amelyet a Magyar Kurír is közölt. Meglepetést okoztunk Brüsszelben, válaszolta a kormányfő a Kárpátalján meghalt Sebestyén József ügyére vonatkozó kérdése, szerint ez egy európai probléma, nem egyedi esetről van szó. Részletesen elmondta, hogy a magyar kormány álláspontja szerint a kényszersorozás tekintetében általános gyakorlatról van szó a szomszédban, ami ellen emberi jogi szankcióval kell fellépni. Az Európai Bizottság a héten bemutatta a 2028-tól kezdődő 7 éves költségvetését, a magyarok pénzének legalább 20%-a menne Ukrajnába, közölte Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, a közös hitelfelvétel miatt ráadásul újabb 30-35% kellene törlesztése. A kormányfő szerint a cél Ukrajna felvétele az EU-ba, ami nem helyes, az uniós pénzeket a jelenlegi tagállamok között kellene elosztani, Ukrajnával pedig tárgyalni az együttműködés más lehetőségeiről. Az ukrán gazdaságban nincs abban az állapotban, hogy egy tagsági jogviszonnyal és az azzal együtt járó pénzzel modernizálni lehessen, szögezte le. Magyarország kifizeti a felgyújtott kárpátaljai templom helyreállítását, a kormány azonnal átutalta az ehhez szükséges összeget, közölte még tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. A felgyújtott Palágykomoróci görög katolikus templom falára a támadók magyar ellenes szöveget is írtak. A történtek miatt bekérették Ukrajna magyarországi nagykövetét. Szijjártó Péter miniszter közölte azt is, a kormány kitiltott 3 sorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről a sorozás közben agyonvert magyar férfi halála miatt. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, hiszen ezek nagyban hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához, jelentette ki a tárcavezető, miután munkareggelin vett részt kínai vállalatok vezetőivel. Szijjártó Péter kifejtette, hazánk tiszteletben tartja a világpolitikai és gazdasági realitásokat, és határozottan ellenzi az egyes európai uniós vezetők által alkalmazott átpolitizált és átideologizált megközelítéseket. Újabb 4 témában, köztük az autópálya koncesziók ügyében indított kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen az Európai Bizottság. A Portfólió gazdasági portál azt írta, a testület úgy látja, túl kevés kockázatot vállalt a koncessziós partner, miközben évtizedekre garantált bevételhez jutott. Beérkeztek az első igénylések a közvilágítási pályázatra. A hétfőn megnyitott programban a kormány 18 milliárd forinttal támogatja a vidéki kistelepülések fejlesztéseit, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a Facebookon. Az eddigi jelentkezők átlagosan az elérhető 50 milliós állami hozzájárulás felére tartanak igényt. A kormány idén 13. alkalommal hirdette meg a fiatalok foglalkoztatását segítő nyári diák munkaprogramot, az első 2 hétben már több mint 21 ezer fiatal állt munkába, tudatta a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. A program népszerűségét az is jól mutatja, hogy eddig már mintegy 3600 munkáltató 3,5 milliárd forint támogatást kötött le, ismertette Comba Sándor. A diákok még regisztrálhatnak. A Rákóczi táborba 900 általános iskolás érkezik a Kárpát-medencéből és a világ számos magyar diaszpóra közösségéből vasárnap. A diákok július 20-a és 25-e között vesznek részt az idei nyár második anyanyelvi táborában. A Sátoraljóújhelyi tábor legfőbb célja, hogy a szórványból és diaszpórából érkező kisdiákok magyar nyelvi környezetben találkozzanak egymással, és a táborozás során szerzett életre szóló élményeik és emlékeik erősítsék kötődésüket a magyar nyelvhez és kultúrához. Kulturális és sportprogramok, zempléni kirándulások, kézműves foglalkozások is szerepelnek a kínálatban többek között. Meg annyi program várja őket tehát a tábor során a jövő héten. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, futó záporok előfordulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet szombaton hajnalban 12-13, napközben aztán 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány Mesterem díjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Július 18-a és 27-e között rendezik meg a 34. Művészetek Földje Fesztivált Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigán Petenden. Július 20-áig látogatható az MS Mester és Kora című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A Gyulai Várszínház az idei szezonban 4 ősbemutatót tart, ezekből hátra van még 2. És csak úgy, mint a Művészetek Földje, szintén az elkövetkező 10 napban várja közönségét a 10. Fesztivál Akadémia Budapest. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Az idei Művészetek Völgye az imént zenélő Platon Karatejev nyitó showjával indul július 18-án a kapolcsi Panoráma színpadon. Egy igazi performance lesz ez, Vecsei H. Miklós színész rendező a Pocket udvar gazdájának rendezésében, ahol a Művészetek Völgye legismertebb nevei színpadra állnak, úgy, mint a Kaláka, Henry Gonzó, Kolák Remesz László és még sokan, akiknek a személye egyelőre meglepetés. A július 27-éig tartó, immár 34. alkalommal megrendezésre kerülő összművészeti fesztivál igazgatója, Oszkó Jakab Natália. Őt kérdeztem.
A 10 nap alatt ugye Vigán Petenden hobóval, vagy a Petendi Pajtában önismereti diszkóval, világzenével találkozhatunk, Pocket udvarban Vecsei H. Mikivel és különböző szerző barátaival, a komoly zenén a Papagéno klasszikra érkeznek külföldi produkciók és különböző kulturális intézetekkel összefogva, de a Danubia zenekarral is találkozhatunk. A Szirdű Tókerben idén először érkezik Honz Zsuzsa, de Déssel, Gesztivel, a Budapest Bárral is, illetve Hobó 80-as nagy arénás koncertjével is találkozhatunk. Egyébként ezt a Rippel Fivérek új cirkuszi sója fogja megnyitni, és hát ezen kívül a Simon István Narcisz balett előadása, illetve a Frenekvá fiúk előadása is itt foglal helyet. A Kaláka versudvar idén Vigán Petendre költözik, és különböző jó kis szülőket foglalkoztató kérdésekkel itt is át lehet beszélni majd a Hello Szülő program keretein belül. Kapolcson Sie Julival nem csak a tűzoltó szertárban, hanem a Művészvölgy Kúria galériában is lehet találkozni, hiszen sok kortárs képzőművészeti galériás zsűrizett alkotással találkozhatunk itt. A főtéren egyébként különböző beszélgetések, filmvetítések, társasjáték várja a látogatókat. A Momentán társulatnál Improszínházzal, a Hagyományok házában néptánccal barátkozhatunk. Van egy Budaudvarunk, mint újdonság, a második kerületi kulturális erőtérnek a sok kis színháza, színházi társulata, illetve a Marcibányi tér, illetve Dugattyús és Manyi kulturális intézményekhez kapcsolódó különböző előadók is megfordulnak, illetve a Menők program is bemutatkozik majd itt a 10 nap alatt. A Malom-sziget túloldalán pedig egy sportgárdenben a sportolás előnyeivel, sportolókkal találkozhatunk, de ki is próbálhatunk különböző sporteszközöket. Természetesen ugyanúgy túrázhatunk, a művészetek zöldjében ismerkedhetünk zöld gondolatokkal, elbájkozhatunk, illetve egyéb nyugodtabb tevékenységekben is részt vehetünk, és hát ha felkeveredünk a panoráma színpadra, ott pedig a Platon Karatájev fogja megnyitni Vecsei H. Miklós rendezésében egy nyitó showval a művészetek egyet nagy fellépőinek sorát. Ide ismét érkezik külföldi előadó, Franz Ferdinand, és hát mivel a találkozások az idei művészetek egy tematikája, felkértük Franz Ferdinandot, és úgy jött ki utána januárban az a lemeze, melynek borítóját Maurer Dóra egyik képeik lette. Maurer Dóra alkotása egyébként a Művészvölgy Kúriában is lehet majd találkozni. Na de a panoráma színpadon Beethoven-tól kezdve Margaret Islanden, Bagosi Brothersen át Carson Comáig nagyon sokakkal lehet ismét találkozni, de Besodrom koncert is lesz. Mellette a Petőfi udvarban pedig Anna and the Barbies és hangfoglalós zenekarokkal, illetve a Nemzeti Múzeummal is lehet találkozni majd. A Diabeliben gyerekprogramok éltetővölgyben helyi kézművesek várják a látogatókat. Idén is 150 kézműves és több mint 40 vendéglátós is velünk tart, de például a Vigentetendi Roma udvarban egy helyi roma család fog nekünk főzni, úgyhogy igazán autentikus ízeket fogunk tudni ott megkóstolni. Lehet ismét kapocsi kékabroszokba is beülni, és helyiek háztáji kertjéből megtermelt finomságokból ételeket kipróbálni. A Völgyimpro felvételei egyébként a Kenderkertben ismét végigkövethetőek, és megnézhetjük azokat a nagyobb előadókat, akik este lépnek föl egy-egy újabb környezetben. Talján Dörögdön a Lőtér és a Közlekedési Múzeum közös helyszínén, pedig a Közlekedési Múzeum beszélgetései és különböző eszközeinek kipróbálása mellett Alsalóna, Analóg Balaton, Szabó Balázsban, de Kis Csillag és Honey Beast koncerttel is találkozhatunk, illetve itt is lesznek egyébként kisebb kezdőzenekarok is, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy pár év múlva ők fogják nyitni a panoráma színpadot. Két színházi helyszínünk van Talján Dörögdön, ott az Orlai Produkciós Iroda, vagy Radnóti Színház mellett, a Vidám Kísérlet idei saját arcintérrel közös művészetek egy a produkciója nyitja meg az első napját ennek a színházi folyamnak. Nagyon sok színésszel találkozhatunk a két helyszínen. Egyébként többen közöttük már a Halhatatlanok társulatának is a tagjaik. Ez egy új együttműködés ugyancsak az ATV-vel, ahol megpróbáljuk erre a kezdeményezésre is újra felhívni a figyelmet. A Lemangúriában táncolhatunk a Világzenei udvaron Szalonna és bandájával, Szalóki Ágival, Kerekes Benddel, Ferenci Gyurival találkozhatunk, és mindez körülrengi a Magyar Zeneháza támogatása is, hiszen ők is egész évben foglalkoznak a világzenei kincseinek a bemutatásával. Beszélgetések, jó kis tábortüzes élmények, és nagy-nagy találkozások várják a látogatókat itt a 10 nap alatt, július 18-27-ig egy utopisztikus világban.
Széles a spektrum mind a kínálatot illetően, és ami nekem nagyon érdekes, ugye a Hobót említettük, és a Halhatatlanok társulatának tagjai, tehát ők feltétlenül az idősebb generációt képviseli, és ott Zorán és Konzsuzsa és Dész László, és ugyanakkor az egész fiatalok, akik még nem is éltek akkor, amikor a Művészetek Völgye elindult, ez egyszerűen csodálatos.
Hiszen a városokban vagy a településeinken sem izoláltan élnek ezek a generációk, és a Művészetek Völgye Fesztivál amivel a generációk találkozásáról is szól. Eljöhetünk a kisbabánkkal, elhozhatjuk a nagyszüleinket is, kikapcsolódhatunk együtt, minőségi időt tölthetünk el együtt. Mindenki nagyon nyitott szívvel érkezik hozzánk a világ több szegletéről, és idén a Visa támogatásával nem kellett árat emelni, és mindezt ugyanolyan elérhetően és még kényelmesebben tudtuk megszervezni.
A mai induló Művészetek Völgye Fesztivál igazgatóját, Oszkó Jakab Natáliát kérdeztem, és most pedig hallgassuk Harcsa Veronikát, aki saját udvarában várja a rajongókat Talján Dörögdön. Szintén Talján Dörögdön található a színház, ahol minden nap más előadás várja a közönséget. Július 24-én Lackfi János Medvelesét játssza Őze Áron rendezésében Csibi Gergely és Marton Róbert. A darabról az íróval beszélgettünk.
És ez egy apa-fia ölelve öldöklő, élethosszig tartó küzdelem. Tulajdonképpen öt találkozás, öt ilyen nagy beszélgetés egy apa és fia között. Kezdődik a kamaszkorral, amikor ugye hát a beszélnem kell fiam a fejeddel, és akkor jönnek elő az iskolai csínytevések, és kezdődik azzal a kérdéskörrel ennek megfelelően, hogy mennyire lehetünk őszinték egymással, hogy mi az, amit el lehet mondani, mi az, amit nem lehet elmondani, kinek az akarata, kinek a vágyai tükröződnek abban, hogy hogyan viselkedünk iskolában, otthon, és így tovább. Tehát, hogy ez egy ilyen fajta történet, ahol természetesen a nők is ezekben a beszélgetésekben előkerülnek, a párkapcsolati mintáink, hogy az, amit én látok otthon, ahhoz mennyire akarok hozzá viselkedni, mennyire tudok meríteni abból, hogy hát ők már valamivel régebben csinálják, és hogyha én nekem mondjuk házassági krízisem van, és akkor tudok-e tanácsot kérni, tudok-e bármit kezdeni az ő tanácsával, hiszen az az ő története, ez meg az én történetem, de a mintákat mégiscsak onnan hozzuk. Sokszor humorral megközelítve, pláne a férfiak ugye már csak azért is használnak humort önvédelemből, hogy ugye nehezen nyílnak meg általában véve, úgyhogy nem akarom megsérteni azokat a férfiakat, akik könnyedén kipakolják a lelküket minden utcasarkon, de általában az van, hogy az érzelmi dolgokról kicsit nehezebben, darabosabban, ritkábban ejtünk szavakat. Ez az újabb generációknál szerencsére finomodik, tehát hogy tanulnak beszélni róla, meg akarnak valamit kezdeni az örökséggel, és végig vonul ezen a darabon és azon a két életen, ugye az egy a srácból, a fiúból, 15 évesből, 45 éves lesz, tehát egy meglett érett férfivé válik, az apa pedig hát idős emberré válik, ez alatt a 80 perc alatt egy élete teljében lévő valakiből, és hát felmerül az is, hogy ugye mind a ketten kertészek, és hogy akkor én az apám copy-paste-je vagyok-e, vagy én nekem az előre elkészített helyet kell-e betöltenem a gépezetben, vagy én nekem lehet egy saját egyéniségem, és akarhatok más csinálni. Akkor is, ha ugyanaz a szakmám, és így tovább, hogy ez egy dinasztikus kérdés, vagy egy céges kérdés, vagy egy családi megélhetésnek a kérdése, vagy egy lelkiismereti kérdés, vagy egyszerűen a vágyaink, szabadságunk kérdése. Tehát van egy nagyon széles téma legyező, amit érint, és hát végig megy ez a két férfi ezen az érzelmi hullám vasúton, és őszinte, és olykor kegyetlen, olykor belemenős, olykor kicsit távolságtartó beszélgetések során próbálják lerendezni egymással az életüket, és hát bejön még persze az egészbe ez a medveles metafora, meg mint valóságos helyszín is.
Hol játszódik ez valóságosan?
Valóságosan több helyszínen játszódik, de az egyik helyszín, és egy nagyon virtuóz díszletet talált ki Áron és a díszlettervező, amit maguk mozgatnak, tehát tulajdonképpen ez a két ember le sem megy a színről, tehát tényleg, mint az úthenger végig csinálják, teljes személyiséggel, és egy nagyon intenzív tömény történet, amit néha megszakít a pakolásos részeknél, amikor ugye átrendezik ők maguk a színpadot. Marton Robinak a zenéje, egy nagyon szép és finom filmzene, mint egy ilyen skandináv drámának a filmzenéje lenne. És a medveles nem csak mint jelkép kerül elő, ugye, hogy a férfi mint medve, vagy a maga a mi lelki ormótlanságunk és hasonlóak, hanem valóban ennek a darabbeli apának van egy ilyen mániája, hogy kijár Erdélybe medvelesre, és hát akkor egyszer a fiát is magával viszi, és hát ugye ez egy picit a bennünk lévő medve, vagy a bennünk lévő vadállat jelképe is, de a medve nem jelképként jelenik csak meg. Meg ugye egy medvelesben nem lehet hangosan beszélni, és az apa például körülbelül a darabnak a kétharmadában, vagy valamennyire aranymetszési pontjában lévő medveles jelenetet választja arra, hogy miután végig tolta ezeket a kedélyes, székelyes anekdota kincset, amit ő magára szedett ott medveles és közben, meg a medvével kapcsolatos természettudományos érdekességeket, utána nagy sorsfordító döntését dobja be, és hát a medvelesen csak suttogva lehet beszélni, meg különben az ember elriasztja a medvét, nem lehet ordítani a másikkal, úgyhogy egy ilyen lefolytott hangulatban kell megbeszélniük valamit, ami a családot eléggé robbantja, és elég nagy komoly hatással lesz a család életükre.
Laszkfi Jánost hallották Medveles című darabjáról, amit július 24-én lehet megnézni a Talján Dörögdi Színházban. Az idén először a Magyar Zeneházának is van udvara, mégpedig Talján Dörögdön, ahol például július 22-én Csík Jánost és a Medzót hallgathatjuk. Most ők muzsikálnak.
Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár, de még az éjjel vélem hát. Megszólítok, beszéltek, miért más? Szóba jön egy italos a folytatás, de ő elköszön és minden jót kíván.
De miért?
Mert megjelenik, ettől tovább bombiván. Hey, te fiú, ne keseredjál, hidd el, hogy késik, az nem múlik el. Szép a tasz, szép a nyár, szép, aki előttem jár, szép, aki előttem jár, de még az szél vélem hál. Szép a tavasz, szép a nyár, szép a ki előttem jár.
Az idén először nyit ki Kapolcson a Buda udvar, a főváros második kerületének saját helyszíne. Itt a Margit negyed legismertebb szereplői kapnak helyet, többek között a Jurányi, a Free SFE, a Füge Orlai produkció, a Tápszínház és a Dante is érkezik színdarabokkal. A Manyi és a Dugattyús a zenei körforgásba kapcsolódik bele, de beszélgetések, előadások és közös alkotásra hívó workshopok is szerepelnek a programkínálatban. Itt a Buda udvarban mutatja be július 19-én Litkai Gergely Burnout Baby című monodrámáját Ónodi Eszter. A színésznővel beszélgettem. Burnout Baby, ez egy kiégés történet Litkai Gergelytől, egy monodráma. Neked szokatlan ez a műfaj, ahogy mondtad. Ez a nő, akit te eljátszol, egy áldozat, aki kiég a munkájában. Mit gondoltál erről, amikor találkoztál a feladattal, magával, a személyiséggel, akit alakítanod kellett, aki alapvetően nem te vagy, vagy mennyire vagy te?
Nyilván azért remélem, hogy ez nem én vagyok, ez egy elég erős szatíra, vagy elég erős kritika. Picit úgy is érzem, hogy állatorvosi ló, tehát az összes mai kiégés toposzt így magába emeli a karakter. Most itt volt egy beszélgetés, és az egyik hölgy azt mondta, hogy az összes valaha volt főnökét látta megtestesülni ebben a figurában, tehát remélhetőleg sok kötődés van a valósághoz.
Itt egy felső vezetőt alakítasz.
Egy felső vezetőt alakítok, aki kiég a munkája során, és egy coachképzésre küldik el. Tehát ő tulajdonképpen most egy motivációs tréninget tart a kiégés ellen, de valójában ő van a legjobban kiégve. Amikor megkaptam a felkérést, akkor nem tudtam semmit az egészről. A Gerlóci Judit, aki ennek a Delta produkciónak a vezetője, őt a Katonából ismertem már nagyon régóta, és mivel úgy éreztem, hogy belefér az időmben, ezért vágjunk bele, de akkor még nem tudtam, hogy mi lesz maga a tematika. Tehát csak azt tudtam, hogy valami egyszereplős dolgot szeretne közreműködéssel, vagy koprodukcióban a Duma Színháza. És akkor egyszer így összeültünk, és akkor kiderült, hogy legyen ennek a témája a kiégés, mert az mostanában egy nagyon égető, vagy ha égető probléma, szó szerint. És gondoltam, hogy persze, akkor miért ne. Utána Gergő megírta a szöveget, és akkor elkezdtem tanulni, másfél napon keresztül tanultam meg, igazából így írtam a saját szájamra, tehát nagyon sok olyan dolog van benne, amit megdolgoztam, megrágtam a szöveget, vannak benne saját ötleteim is, saját szövegeim is, de azért persze alapvetően a Gergőnek a koncepciója érvényesül. Nem vettem még részt monodrámában, ezt nem is tartom a klasszikus értelemben véve monodrámának, hiszen azért azok általában komplett színdarabok, amik vagy adaptációk, vagy direkt erre íródott valamik. Ez inkább egy ilyen átmenetet képez én szerintem a stand-up és a színház között. Itt ugye nem egy stand-upos beszél, tehát nem egy Litkai Gergő áll és mondja el a saját történetét, hanem egy fiktív karakter adja elő, amit előad. Viszont nem színház abban a szempontból, hogy nincsenek ilyen hagyományos értelmevet konfliktusok, kollégák, partnerek, drámai év, amit bejár a nő.
Én ezzel tudnék vitatkozni, mert maga az élet, amit elmond, a mesél saját történetét, az nagyon is drámai.
Igen,
és
igen.
Nagyon ambivalens, amit bennem kiváltott.
Aha.
Hol nevetni lehet rajta, és a közönség is hol nevetett, és azért hosszú percek voltak, amikor sokkal inkább drámainak hatott az egész elbeszélés, tudnék, ez egy tragédia, ami történik a nővel. És akkor azon gondolkoztam, hogy bármennyire is ellenszenves karakter, már-már együtt érzek vele. Tehát ez a kettő egyszerre jelent meg bennem.
Ennek nagyon örülök. Ez volt valahol a célunk is, hogy nyilván az elején egy ilyen nagyon ütnivaló menedzsernő, aki tényleg mindenki legszívesebben csak így a plakátról lát, majd messze nagy évben kerül el, és a végére pedig váltson ki valami olyan együttérzést, vagy sajnálatot is akár, hogy azért erre ő ráment erre az életre, amit ő élt, és lett belőle gyakorlatilag tényleg egy élő halott. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek a későbbiekben is ennek az életére, hogyha majd előadjuk más helyeken, nem csak az Átriumban, hanem
erre fogjátok jönni.
A Művészetek Völgyében lesz egy előadás, de aztán majd meglátjuk, hogy hova. Az is érdekelne engem, hogy mondjuk egy kifejezetten céges közegbe, tehát ahol konkrétan ez a probléma felmerül, mert fontosnak tartom azt, hogy erről beszéljünk, akár így is. Meg azt is fontosnak tartom, ami egyébként valahol a koncepciója is ennek az egésznek, hogy bizonyos előadások után lesznek közönségtalálkozók, illetve beszélgetésre egy pszichológus szakember vezetésével a kiégésről magáról, tehát hogy ez csak egy ilyen első része lesz ennek az eseménynek, mert utána lesznek beszélgetések, ami viszont szerintem jó dolog.
Hónodi Esztert hallották, aki július 19-én a kapolcsi Buda udvarban lép fel Litkai Gergely Burnout Baby című monodrámájával. És most hangolódjunk a Vigán Petenti Roma udvarra egy kis autentikus cigányzenével. A Vigán Petendi Roma udvar házigazdája Kékesi Mandarin Alexandra, aki például július 18-án Roma identitás workshopot is tart, de most elmondja, miért érdemes az udvarba betérni.
Nagyon boldog a lelkem attól, hogy idén újra lesz Roma udvar. A korábbiakban volt már, sok év kimaradt, és most az, hogy újra a Művészetek Völgye beleáll ebbe, és támogatja, és szeretné, hogy ez a kulturális közösség is megjelenjen a völgyben, már ennyire detektált módon, az valami iszonyatosan izgalmas számomra.
És hogy fogtok megjelenni az idén?
Vigánt Petenden leszünk a helyi művelődési házban, és rengeteg workshoppal, és beszélgetéssel, és közös gondolkozással, nagyon sok nevetéssel és tánccal fogunk készülni. A roma művészet több aspektusát is szeretnénk bemutatni. Nálunk lesz Kunhegyesi Ferenc és Olá Norbi, akik hozzák a festőművészetüket, de megjelenik az Independent Theater, aki workshopot fog nekünk hozni roma hősök témában. A Beás, az Olá és a Romungró zenei világot és hagyományokat is szeretnénk bemutatni. Kisebb workshopokkal érkeznek kiemelten tehetséges cigány fiatalok, akik a saját kultúráikról és élményeikről fognak mesélni. Mindemellett lesz tánctanítás is, és közösen főzni is fogunk, kézműveskedünk is, úgyhogy rengeteg izgalmas dolog lesz.
Ez a főzés nekem nagyon tetszik. Mire készüljünk?
Ági jön át hozzánk, a helyi cigányasszony, aki konkrétan az udvarral szemben lakik, úgyhogy hozni fog egy sparheltet, és ott fog nekünk különböző cigány ételeket készíteni. Lesz olyan workshop, amikor vele együtt főzhetünk, de egyébként minden nap elérhető lesz az udvarban. Ugyanúgy, ahogy egyébként az állandó kiállítások is megtekinthetőek. Bordás Róbert versklip kiállítással készül, különböző ismert és számára fontos verseket választott ki, amit cigányművészek mondtak el, és videoklipet forgatott belőle. Mindemellett pedig Szécsi Magda cigány írónőnek a meséit álmodták animációra, úgyhogy egész napos vetítéssel készülünk. Azt várjuk, hogy a hozzánk érkezők nyitott szívvel és szeretettel jöjjenek az udvarba, úgy, ahogy mi is várjuk őket.
A Roma udvar házigazdáját Kékesi Mandarin Alexandrát hallották. Szintén Vigán Petenden található a kapolcsi panoráma színpad mellett a másik nagy koncerthelyszín, a Cirque du Tókert, ahol a nagy öregek lépnek fel, úgy, mint Zorán, Konzsuzsa, Geszti Péter, Dés László Mácsai Pállal és Füranikóval, s persze Hobó, aki a 80. születésnapját itt is megünnepli. Nem emlékszem, hogy Kondz Zsuzsa valaha is fellépett volna a Művészetek Völgyében. Most, július 21-én megteszi. Őt halljuk.
Mikor a bátorság elhagy, olyankor jó, hogy itt vagy, a mosolyod vigasztal, a mosolyod vigasztal. Mikor az égről fénylő csillagok hullnak, mikor a dolgok végleg átalakulnak, mikor a remény elhagy, akkor ha mellettem itt vagy, a mosolyod vigasztal, a mosolyod vigasztal. Veled egyszerűnek tűnik minden, oly egyszerűnek tűnik minden, vele soha nincsen semmi baj, téged soha semmi nem zavar. Veled egyszerűnek tűnik minden, oly egyszerűnek tűnik minden. Veled vízszintes az igazság, s függőleges a boldogság.
Még e hétvégéig, július 20-áig látogatható az MS Mester és Kora című tárlat a Szépművészeti Múzeumban. A magyarországi középkori művészet egyik legjelentősebb, de személyét illetően titokzatos alkotóját, az MS Mesterként ismert művészt és korát bemutató kiállítást eddig több mint 50 ezeren tekintették meg. A csaknem 100 műalkotást, térképeket, maketteket, ötvös műveket, valamint korabeli dokumentumokat felvonultató kiállítás egyik kurátora, Sarkadi Nagyemese. Belebeszélgettem. Több minden látható ebben a kiállításban, feltétlenül érdekes maga a kor, a 15.-16. század fordulója, és hogy mi történt ebben az időben. Nagyon sokféle régészeti leletet, makettet látunk itt, de mégiscsak a fő attrakciója ennek a kiállításnak MS Mester képei. Ezek most először láthatók így együtt, vagy azért volt már példa arra, hogy MS Mestertől egy viszonylag átfogó kiállítást láthattunk?
1997-ben a Nemzeti Galériában, amikor a vizitáció képet, amely a Nemzeti Galéria tulajdonában van, restaurálták, akkor ebből az alkalomból rendeztek egy nagy átfogó kiállítást, és akkor majdnem a teljes oltár, tehát a táblaképek sorozata együtt volt. Úgy emlékszem, hogy a Honszent Antali születés táblát nem sikerült akkor kölcsönkapni, de még a franciaországi tábla is itt volt akkor, illetve hát az oltárhoz nagy valószínűséggel hozzátartozó szobrok nem voltak akkor a kiállításban, tehát ilyen értelemben ez tényleg most egy olyan teljességű összeállítás, amilyen eddig még nem volt.
MS Mesterről nem tudjuk, hogy pontosan ki volt, minden esetre a kézjegye két betűből állt. Tudunk-e bármit róla többet, mint amit úgy általában tudunk?
Hát ennek a kiállításnak az előkészítése során elég sok minden kiderült szerencsére, elég hosszas kutatás előzte meg magát a kiállítást. Egyrészt új műveket sikerült neki attribuálni, 7 rajzot, 2 táblaképet és egy falképet, és ezeknek köszönhetően egy kicsit az életét is jobban tudjuk talán körvonalazni. Azt lehet összeállítani a művek alapján, hogy ő a korai időszakát azt Nürnbergben tölthette Albrecht Dürer közvetlen közelében. Akkor készítette az első tanulmányrajzokat, amelyek kiválóan alkalmasak arra, hogy egy festő megtanulja az emberi alakokat, az anatómiát rajzolni, tehát ez még így a korai időszaka lehet a 15. század utolsó évtizedében.
Egy Dürer hatás van.
Egyértelműen Dürer hatás van, tehát a rajzain egészen közvetlen átvételek érezhetőek Dürer bizonyos rajzairól és korai metszeteiről, olyan művekről, amelyeket sehol máshol nem ismerhetett meg, csak ott Nürnbergben, Dürer közvetlen közelében abban az időszakban. Úgyhogy innen indult el Nürnbergből MS Mester, és aztán szintén a művek alapján úgy tűnik, hogy Bécsben telepedhetett le, Bécsben működtetett egy műhelyt, és a bécsi polgárok számára, a bécsi egyházak számára dolgozott. Egy olyan epitáfiumot, halotti emléket tudtunk most neki attribuálni, amely a bécsi Stefánsdomban állhatott, és nagyjából ugyanabban az időben készült, mint a selmecbányai főoltár, illetve hát talán MS Mester késői időszakára tehető, egy 1522-re keltezett másik halotti emlék, egy festett epitáfium, amely pedig a bécsújhelyi domban állhatott. Továbbá egy bécsi kollégánk a Stefánsdomnak egy nemrégiben előkerült falkép töredékét attribuálja most frissen még MS Mesternek, úgyhogy ezek olyan alkotások, amik egyértelműen oda kötik, helyhez kötik MS Mestert, és hát ezekből kiindulva tudtunk aztán elkezdeni történész kollégáink segítségével a történeti írott forrásokban utána járni annak, hogy van-e olyan nevű festő ebben az időszakban Bécsben, akinek MS a monogramja. Bizony találtunk ilyet. Egy Mihály Schröter nevű festőről van szó, akiről elég sok történeti adat maradt fent, jól azonosítható még az is, hogy a műhelye hol működött Bécsben, de sajnos nem ismerünk tőle fennmaradt műveket. Tehát azok a művek, amelyeket az írott források említenek, azok sajnos nem maradtak fenn, és ilyen alapon egyáltalán nem válik ellenőrizhetővé az, hogy ő valóban biztonsággal azonosítható-e MS Mesterrel, tehát ez mondjuk egy erős lábakon álló feltételezés, de bizonyosságot nem nyerhetünk.
Akkor lényeget tekintve nem jutottunk közelebb MS Mesterhez.
Én azért azt gondolom, hogy akkor, amikor ilyen javaslatokkal tudunk előállni, akkor már lényeget tekintve is közelebb jutunk hozzá, ilyen javaslatok fognak aztán talán elvinni oda, hogy valóban biztosat tudjunk állítani. A kutatás az ilyen.
Ez azt jelenti, hogy folyamatos a kutatás, tehát bármikor lehet egy ilyen aha élmény. Na, most megtaláltuk MS Mestert?
Természetesen, tehát egyrészt az aha élményt az nyújtja, hogy az ember most itt bemegy a kiállításba, mi kurátorokként is, és megnézzük eredetiben egymás mellett azt, amit eddig mindig csak külön-külön láttunk. Az egyik táblát Lille-ben, a másik rajzot Frankfurtban, és most ezeket itt együtt meg lehet nézni, és akkor tényleg ellenőrizhetővé válik, hogy az, amit eddig feltételeztünk, az valóban megállja a helyét, tehát így most a kiállítás alatt is folyik a munka tulajdonképpen, és hát a közeljövőben is nyilván most még nagyon sok kérdés maradt nyitva, nagyon sok új utat nyitottunk meg, tehát ez folytatható a jövőben is.
Lille-t és Frankfurtot említette. Ez azt jelenti, hogy a képek onnan jöttek?
A selmecbányai királyok imádása tábla az ma a Lilli Szépművészeti Múzeumban van. A többi oltár tábla az lényegesen közelebb maradt Selmecbányához. Ugye a vizitációt őrzi a Magyar Nemzeti Galéria, a születés jelenete az a Selmecbányával szomszédos Honcent Antal plébánia templomában van, és a négy passió jelenet az pedig az idén 150 éves keresztény múzeumban van. Az új rajzi attribúciók közül vannak olyanok, amelyek különböző más gyűjteményekben több között Frankfurtban is.
Hogy került Selmecbányára MS Mester?
Azt még nem tudjuk pontosan, hogy MS Mester került a Selmecbányára, vagy pedig csak az oltár, mert hogyha neki Bécsben volt egy műhelye, akkor az is elképzelhető természetesen, hogy ő ment el Selmecbányára, de valószínűbb, hogy az oltárt a műhelyben készítette, szállítottak aztán oda a Selmecbányára. De az mindenképpen biztos, hogy a selmecbányai gazdag bányavárosi környezet, az a gazdag polgárság, akik ott a bányatulajdonosok voltak, azok nagyon szoros kapcsolatban álltak Bécssel. Nem nagyon nagy ugye a földrajzi távolság a két város között. Tudunk olyan megrendelésekről a pozsonyi dóm esetében, a kassai dóm esetében, amelyek Bécsből érkeztek. Oltárokról beszélünk, tehát ez egyáltalán nem olyan nagyon meglepő, mint ahogy elsőre hangzik, hogy egy bécsi mestertől rendelnek egy gazdag bányaváros számára oltárt.
Nyilván azért, mert a táblaképek egy templomba készültek, biblikus maga a téma, amit ő megfest, a Jézus születése, keresztre feszítése, feltámadása.
Krisztus gyermekségének és a passiójának a jelenetei voltak ábrázolva az oltáron. A felső sorban az eredetileg első képet alkotó angyali üdvözlet, ami elveszett időközben. A második volt a vizitációnak a jelenete, aztán a születés és a királyok imádása, ez volt a felső sor, és az alsó táblasort alkották a passió jelenetek, az olajfák hegye, a keresztvitel, a keresztrefeszítés és a feltámadás tábla.
Július 20-án zár az MS Mester és Kora című tárlat a Szépművészeti Múzeumban. A kiállítás egyik kurátorát, Sarkadi Nagyemesét hallották. A Gyulai Várszínház idei programjában már láthattunk két ős bemutatót. Az első a La Grange volt, amit Kis József írt Elkel Ferencről és szerelméről, és amit a Soproni Petőfi Színházzal koprodukcióban hozott létre a Gyulai Várszínház. A második Márai Sándor füves könyve volt Elek Tibor a Gyulai Várszínház igazgatójának átdolgozásában és a Várszínház produkciójaként. És most Elek Tibor a további két ős bemutatót ajánlja.
A harmadik bemutatónk István az országépítő, Kós Károly híres regényéből Zalán Tibor készített egy színpadi átiratot, és ezt megfejelte egy folyamatosan jelenlévő mai keretjátékkal, hogy egy nagy vállalkozó, egy mecénás, egy festőtől történelmi pannók festését rendeli meg, és ezek a megfestett képek elevenednek meg a színpadon, erről beszélnek aztán a mai szereplők, a mecénás és a szeretője, és az ő értékrendjük ütközik a festőjével, illetve az 1000 évvel ezelőtti világgal, ennek a kettőnek az egymásra találkozása, konfrontációja, rímelése adja a darabnak az izgalmát, ezt a Békés Csabai Jókai Színházzal közösen valósítjuk meg, és a negyedik bemutatónkat pedig a Kárpátaljai Magyar Színtársulata, ugye ővelük is több évtizedes az együttműködésünk, és idén Gogol Revizorát hozzuk létre közös bemutatóként, ifjú Vigyánszky Attila rendezésében, aki tavaly az Öngyilkos rendezte meg velük. Egyébként ez az előadás is szerepel az idei programban, a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválján, és hát ez a Gogol, ez úgy, ahogy az Öngyilkos is csak nyomokban emlékeztet Erdmann művére, a Gogol Revizorára is csak nyomokban fog emlékeztetni az előadás, ezért is húzzuk át a címben a revizor szót a rendező kérésére.
Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója ajánlotta a színház további két ősbemutatóját. Elsőként Kós Károly és Zalán Tibor művét, az István az országépítőt, amit július 23-án játszanak a Várszínpadon. Másodikként pedig Gogol Revizorát, amit szintén a Várszínpadon mutatnak be augusztus 8-án. De mindezek előtt nézzék meg július 19-én a Tószínpadon a Kőszívű ember fiait, ami ezúttal történelmi musicalként elevenedik meg a Monostori erőd és a Magyarok Dalszínház közös előadásában. Július 18-a és 28-a között jön a 10. jubileumi Fesztivál Akadémia Budapest, vagyis a 10. FAB Summerfest. A Kelemen Barnabás és Kokas Katalin házaspár által alapított FAB jubileumi programja különösen gazdag. 120 művész érkezik a világ számos pontjáról, 100 diák vesz részt a mesterkurzusokon. Az idei motto: elhoztuk a világot, elhozzuk a jövőt, ami arra utal, hogy a FAB Summerfesten a világ legjelentősebb klasszikus zenei szólistái és a jövő tehetségei közösen lépnek színpadra. Kelemen Barnabás hegedű művésszel beszélgettem. Ez egy jubileumi év, számotokra ez mit jelent?
Az ember akárhogy is számvetést tart, valamint adja magát, hogy a következő 10 évre nézzünk, és amit látunk, hogy mottónk is, hogy elhoztuk a világot, és hogy elhozzuk a jövőt, az elmúlt 10 évben felfedezett fiatal tehetségeket, akiket a már intézményes módon működő missziónk, a tehetségkutatása, mesterkurzusok országon, innen és határon túl, valamint a országos, regionális, közép-európai, valamint nagy nemzetközi versenyek, amiket tartunk. Szóval ezeken felfedezett fiatalok most már, mint fiatal művészek vannak jelen a fesztiválon, együtt játszanak olyan nagyságokkal, mint Szergej Nakarjakov, vagy Maxim Bengerov, vagy Keller András, és ha 10 évre nézünk előre, akkor ők a legünnepeltebb művészek közé fognak tartozni. Szóval őket hoztuk így el, most már nem mint növendék, vagy nem mint versenyző, de ettől függetlenül lehet, hogy ők fognak például hegedórát kapni Maxim Bengeroftól. Tehát egyszerre több szerepben is vannak itt velünk, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy nyáron a Summerfesten egy kis eszenciáját mutatjuk annak, amit mi egész évben csinálunk. 2 év alatt közel 300 mesterkurzust tartottunk, nem csak mi, tehát mi többes számunk az ilyenkor a FAB Ensemble nevű 60-80 művész tanárból álló csapat, akiknek nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük, hogy velünk vannak, és járhatjuk velük az ország világ zeneiskoláit és szakiskoláit, de itt most többnyire azért a határmenti területek és Magyarország minden régiójára gondolok. Itt most a fesztiválon megyünk előre, nem mondanám, hogy nagyon más lesz, mint eddig, viszont új tematikus napok jönnek, megemlékezünk Sosztakovics halálának 50. évfordulójáról.
Lesz egy Sosztakovics nap?
Igen, emiatt egy Sosztakovics nap lesz, ami még nem volt, de lesz 20. század kincseiről szóló 2 napnyi sorozat, ahol tényleg Pulenktől Stravinszkin át, és Messiaen, és Lutoszlavszki, és Bartók. Valamint azért emlékezzünk még meg arról, hogy a holokausznak 80. évfordulója van idén, ezért minden évben kortárs zeneszerzőknek a műveit mutatjuk be, tehát rendelünk tőlük, és ősbemutatókat tartunk a Fesztivál Akadémián. Több tucat remek mű született már a felkérésünkre idén, Tornyai Péter, Bella Máté, Balogh Máté, többek között, akik zenéket szereznek a Fesztivál Akadémiára. Az itt fellépő művészeknek a hangszerei is inspiráció arra, hogy mi szólaljon meg.
Lesz egy olyan tematikus napotok is, hogy Schubertiáda, és emlékszem, tavaly is volt Schubert műsoron.
Hát Schubert az soha nem elég. Az egyik legzseniálisabb és legdrámaibb sors jutott Schubertnek, tehát ő még 3 évvel kevesebbet élt, mint Mozart. Felfoghatatlan az, hogy az utolsó évében milyen műveket írt, és például a Pisztrán Götös is egy ilyen remek mű, amely felcsendül, de nagyon sok remek mű. Tehát egy kamarazene fesztivál furcsa is lenne Schubert nélkül, és a Schubertiáda szó az a fajta szalon hangulat, az a fajta millió, ahol megszólaltak ezek a kamarazenék, ezeket az érzéseket szeretnénk felidézni a Fesztivál Akadémia koncertjein is, ami mondjuk egy nagy teremben már nem annyira könnyű, de még mindig Isaac Sternnek a legkedvesebb terme volt kamarazenére feltétlenül. Úgyhogy a Solti terem vagy a BNC terei azok tökéletesek erre a világra, hogy ezt megteremtsük.
A fiatalokat hívjátok, és a fiataloknak adtok jövőt, miközben azért például Kurtág György nevét azért említsük meg, hiszen a BNC az ő otthona, és egyébként a mester most is tart kurzus.
Így van. Hát Szeggő András szavaival élve, egy öröki fiú, 99 éves a tanár úr. Mi nemrég játszottunk neki a lemezfelvételünk előtt, pár héttel ezelőtt. Lenyűgöző volt, hogy heteken át készül egy ilyen órára. Tehát ez nem olyan, hogy csak úgy játszik az ember a Kurtág Györgynek, és akkor ő hallgat valamit, és mond valamit, hanem neki is ez egy fontos felkészülési időszak, amíg oda eljut. Most tudjuk, hogy a Bartók 5. vonos 4-es első tételén szeretne még dolgozni velünk, mert arra nem volt elég idő. Ez tulajdonképpen egy furcsa dolog, mert már felvettük az összes Bartók kvartettet, júniusban fejeztük be az utolsó felvételi etapot a Kelemen kvartettel, de ha most hallunk valami fontosat Bartók 5. Mónus 4-eséről, amire nem gondoltunk, és majd Gyuri bácsi nyitja fel a szemünket, akkor majd elgondolkodunk, hogy érdemes lesz-e még visszaköltözni egy napot a stúdióba. Tehát itt lesz velünk Kurták György, és de Maxim Vengerov is tart kurzust ugyanazon a napon.
Ő a díszvendége.
Ő is a díszvendége, igen. Nekünk Kurták György állandó díszvendégünk, de ő a magyar díszvendégünk. Kocsis Zoltánnal kezdtük 10 évvel ezelőtt, azért azt is el kell mondani. Egyébként az 9 éve volt, ez egy matematikai játék a számokkal. Tehát 16-ról beszélünk, 2016-ról, és hát azóta nagyon sok díszvendégünk volt. Gondoljunk csak Joshua Bellre, vagy Gidon Kremerre, vagy Patricia Kopacsinszkájára.
Ugye eredetileg a Budapest Jazz Club és a Széchenyi fürdőbe is hirdettetek meg hangversenyeket, de azok most a Café Vianban lesznek.
Így van. A Söndörgő is, és a jazz műsor is megtörténik a Café Vianban. Nagy szeretettel hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy 19-én a Zeneakadémia nagytermében nem más, mint Szergej Nakarjakov fogja Telemann 3-as versenyén, a Trombita 3-as versenynek az egyik szólamát játszani egy növendékével, illetve Boldovszky Gábor egyik növendékével. Ez is jelképezi az idei fesztivált, ahol a mester, tanítvány és a generációk találkoznak, de hát ez egy csodálatos koncert lesz, Nakarjakov a koronázott királya szinte, azt mondanám a trombitásoknak. Csoda, hogy mit tud művelni a hangszerén. Mellesleg Sostakovics zongora versenyének trombita szólóját is ő fogja játszani másnap, tehát 19-én este Bach 4. brandenburgi versenyét adja elő feleségem Eredics Salamon és Anneke Böke holland blokkflöjte művész, de Brahms G-dur szextetjét is előadjuk, valamint Oli Muston ennek a fergeteges nonettjét, két vonos kilencesét, ha lehet ilyet mondani. Ez a koncert azt hiszem, hogy egy fénypontja lesz a fesztiválnak.
Kelemen Barnabás hegedűművészt, a Fesztivál Akadémia Budapest egyik alapítóját hallották a július 18-a és 28-a között megrendezésre kerülő eseménysorozatról. A műsor zárásaként most hallgassunk bele az általa ajánlott július 19-i koncerten elhangzó Telemann műbe, aminek a címe D-dur koncertó, 3 trombitára és timpanira. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.